Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Az idén novemberben 85 éves magyar szinkronról beszélgetünk. Először Dalos Szilvia színésznő, az egyik első szinkronhang, majd Rajkai Zoltán, a Szidosz Szinkron Alapszervezet elnöke lesz a vendégünk. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az idei év top 10 kilátójáról számol be Buza Sándor, majd megtudhatjuk, hogyan éli világát Málta ebben a pandémiás időszakban, ezt követően pedig egy magyar fiatalember mesél bécsi életéről és nagy külföldi útjairól. 10 órától könyvben utazunk tovább, és a mai műsorban témáink világháló, okostelefonok, fogyasztás, túlfogyasztás, szabadságnak látszó kiszolgáltatottság és ennek fizikai vonzatai, továbbá a sok műanyag, ami a szervezetbe kerül. Ha sötét képet szeretnénk festeni az aktuális életünkről, életvitelünkről, akkor nem kell messze menni. Ezúttal nem csak képet kapunk arról, mit rontunk el talán, de tanácsot is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne másként csinálni. Csak ez a kapcsolat a két könyv között, és mondjuk a tudatosság fontossága, annak megtanulása. Először tehát a Pszichopolitika Bájung Csul Han könyve lesz a témánk, majd 10:30 után az egészséges életmód és a 106 grammos szénhidrát diéta. Vrábel Krisztina beszél új kötetéről. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Dalos Szilvia színésznő, az egyik első szinkronhang volt a vendégünk. Témánk pedig továbbra is, hogy 85 éves a magyar szinkron, beszélünk a magyar szinkron múltjáról, nagy színészeiről, illetve a szakma jelenlegi helyzetéről. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Szilviát ugye a legtöbben talán például a Dallasban Miss Ellie szerepében hallhattuk és ismerhetjük, de hát rengeteg szinkron szerepe is volt, illetve több kötet is megjelent a nevével, játékfilmek, tévéfilmek, színházi szerepek, tehát nagyon széles az életútja. Üdvözlöm, Szilvia, köszönöm, hogy itt van velünk a Nagy Totálban.
Jó napot kívánok!
Egy kis portréval kezdenék. Mesélne nekem a színészé válás kezdeti lépéseiről, és hogy hogyan is keveredett bele a szinkron színészi magyar szinkron világába?
Hát ez nagyon érdekes kérdés. Most pont belevág egy évfordulóba, lehetséges évfordulóba, ugyanis jövőre lesz 60 éve, tehát 1961 tavaszán léptem át először a Pannonia filmstúdió, illetve a szinkron fellegvárának a küszöbét, és remegő lábakkal, reszkető kézzel mentem föl azon a végen nem látható lépcsőn, és léptem be az épület kapuján, és meg kell, hogy mondjam, hogy az az érzés az belőlem még mindig nem múlt el, az iszonyatosan drukk és félelem, lévén, hogy én azt se tudtam, hogy eszik vagy iszik a szinkront, mert nem is tudtam, hogy mit kell ott csinálni, és így, mert hívtak meghallgatásra, hát így kerültem én a szinkronhoz. De ez olyan dolog volt, én akkor az Egri Színháznál volt, nem régen végeztem akkor a főiskolát, és az Egri Színházhoz kerültem, és ott kaptam egy ilyen világos kék diszpozíciónak nevezett papírlapot, hogy a színházi szabadnapomon menjek föl, és meghallgatnak valamilyen figurára, hát akkor még nem tudtam, hogy mire. És akkor hát én nem akartam elmenni, mert azt se tudtam, hogy mit kell csinálni. És akkor az anyukám volt olyan erős, és azt mondta, hogy fiam, egy színért hívnak, akkor annak mennie kell. Na, hát így kerültem aztán be a büfébe, ahol már hasonló 20 nem tudom hány kolléganő várakozott valamire. Tehát akkor még nem tudtuk, hogy mire. Na, így kezdődött.
Igen, és mi is volt ez a szerep, amire ilyen sokan várakoztak akkor?
A Rokko és Fivérei című film, és Annie Girardot volt a főszereplő, és arra hívtak be. Úgyhogy ez felejthetetlen napok voltak, amíg az ember megtudta, hogy ő csinálja, vagy nem.
És nagyon fura volt egyébként, vagy nagyon-nagyon nagy újdonságnak számított, ugye azt említette, hogy akkor még nem is tudta, hogy eszik vagy isszák a szinkron, de hát ugye mégis csak egy színészről van szó. Nagyon furcsa volt a színpad után egy mikrofon mögé beállni, és milyen körülmények között történt a szinkron munka ekkoriban, hogyha jól tudom, még ezekben az években ugye minden Magyarországra érkező produkciónak kötelező volt szinkront készíteni, pontosan azért, hogy a vidéki emberekhez is ugyanolyan élménnyel juthassanak el esetleg a külföldi alkotások, mint például egy fővárosihoz. Tehát hogyan is nézett ki ekkortájt még a szinkrongyártás?
Hát az mondjuk a szinkrongyártás, mikor a szinkron újraindult, mert ugye 1935-ben készítették el az első magyar szinkronizált filmet, egy német nyelvű film volt, az volt a cím, hogy 4,5 muskétás. Na, attól kezdve 1935 óta tulajdonképpen egészen 1948-ig 15 szinkronfilm készült, szinkronizált film készült, majd 1948-ban indult el újra a szinkron, és akkor egy ilyen kultúrmisszió szerepe volt, hogy az emberekhez eljutassák a szovjet filmeket, mert ugye nem olyan sokan tudtak akkor oroszul, és akkor indult el újra, úgyhogy amikor én már 61-ben beléptem a szinkronba, a szinkron világába, akkor már tulajdonképpen valamennyire az már sinen volt, tehát inkább azok voltak az igazi hősök, akik 48-tól szinkronizálták a filmeket. És valóban az volt, hogy a szükségszerű volt a szinkronizálás, mert az alulírott filmeket nem nagyon szerette a közönség. Ez így igaz.
És hogyan látja a... Azóta eltelt időben mennyire változott egyébként a magyarországi szinkronipar, hogyha mondhatjuk ezt, bár ugye egy hónappal ezelőtt Gósz Tamás és Békés Gergely jártak itt nálam a Nagy Totálba, és akkor ők azt mondták, hogy a magyar szinkronipart azt igazából nem is lehet annyira egy szakmának tekinteni, hiszen hivatásos színészeknek mellék vagy plusz állása az, hogy ők elmennek és filmeket, sorozatokat szinkronizálnak le. Ez már akkor tájt is, akkor ezek szerint így történt, és talán nem nőtt ki ebből annyira ez a szinkronipar itt Magyarországon?
Én nem szeretem ezt a szót, hogy szinkronipar, mert ahol művészek dolgoznak, az olyan kisebb pejoratívnak tűnik, hogy iparnak szólítsuk, ugyanis a színész az művész, és hogyha akár egyszerűen nem tud rossz lenni, mondjuk a szinkronban persze, amikor látja, előjátszák tulajdonképpen neki, amit csinálnia kell. Lehet valaki, aki nem képes erre, hogy teljes azonosulás és nem jól szinkronizál, de attól még hát főleg művészek művelik ezt a műfajt, ezt a bizonyos a filmgyártásnak ezt a különleges sajátos ágát. Úgyhogy én azért nem szeretem ezt a szinkronipar szót.
Értem, tehát akkor így a művészek életét azt ne kategorizáljuk be a gyári munkáshoz hasonló fogalmakkal, hiszen ez egy teljesen...
Az is egy nagyon érdekes, nagyon szép foglalkozás, csak ebben az esetben az ipar szó az valahogy máshogy cseng.
Hogyha jól tudom, akkor ennek van már egy 4 kiadást is megélt kötete, a magyar hangja, a szinkronizálás története, amiben ugye a magyar szinkron történetről mesél. Tudná nekünk mesélni egy kicsit erről a kötetről, hogy a hallgatók is megismerhessék, hogyha esetleg még nem találkoztak vele?
Nem 4, csak 3.
Elnézést kérem.
Véve egy negyedik kiadás, ugyanis lépést kell tartani a fejlődéssel, és ugye a szinkronizálás története, mint az előbb már említettük, sőt, előbb kezdődött, mint 1935, mert már akkor is voltak kísérletek előtte, és végső soron ezt az egész szinkront az követelte ki magának, hogy megszólalt a film. Tehát a hangos filmmel együtt indult el a szinkronizálással a kísérletezés, és nagyon érdekes, hogy 1935-ben, mint ahogy említettük, egy Lakner Artúr nevezetű dramaturgot, akinek volt egyébként egy színháza, és az idősebb hallgatók talán tudják, hogy volt egy Lakner bácsi színháza. No, Lakner Artúr dramaturg volt, és őt bízták meg ennek az első filmnek a szinkronjának a megírására. És onnan kezdve aztán ez a könyv megpróbálja az igényesség teljessége nélkül, megpróbálja soron követni a szinkronnak az útját egészen mondjuk a 2 évvel ezelőtti állapotig. Úgyhogy a harmadik kiadás az már kifejezetten a mostani állapotot tükrözi.
A könyvében van egy idézet, egy észszerűbb világban, például a középkorban mágián égették volna el azokat, akik ezt művelték, mármint a szinkronizálást, egy ember testébe attól teljesen idegen hangot ültettek, hogy ezt egy francia filmrendező mondta. Igen, pontosan. Hogy látja, tényleg ennyire rögös utat kellett megjárni a szinkronnak, mint művészetnek, hogy tényleg régen ennyire ilyen nagyon óckodtak tőle, például amikor a hangos filmek megjelentek?
Mint ahogy ezt írtam is, hogy a művelettől, mint ahogy ezt hangsúlyozza Jean Renoir, hogy művelet. Tehát a művelettől a művészetig nagyon-nagyon hosszú volt az út, és hát nem véletlen, hogy olyan színészek művelték ezt a műfajt, akik méltán nevezünk nagy művészeknek. És ez nagyon érdekes volt, mert ez kb. 20, amikor elindult a szinkronon, 26-28, tehát még a 20-as évek vége felé, akkor mondta ez Jean Renoir, és hát akkor úgy is érezték, hogy ez egy boszorkányság, mert hát hiszen egy idegen testből egy idegen hang beszél. Na de hát aztán, mint ahogy a melléket ábra mutatja, azért a művelettől valóban eljutott a művészetig a pálya.
És hát Magyarországon pedig különösen, hiszen talán azt elmondhatjuk, hogy klasszikusan jó és nagyon-nagyon minőségi a magyar szinkron. Igazából egy magyar mozikedvelő, filmkedvelő, sorozatkedvelő a legtöbb külföldi színészthez már alapjáraton oda kapcsolja azokat a különleges hangokat, ami ahogy megszólalnak, és talán néha eredeti nyelven furcsa is, hogy nem a megszokott Igen. hangzást halljuk. Hogyan látja itt a magyar szinkron, mint művészet, az folyamatosan felfelé ívelő pályán volt, mert vannak olyan hangok egyébként, akik azt mondják, hogy az utóbbi években már nem az a minőségi szinkron, ami egyrészt talán a színészek leterheltségével magyarázható, szóval, ahogy azt nekem Gósz Tamás is mesélte itt néhány héttel ezelőtt. A szinkronszínész kijön az egyik stúdióból, és szinkronrendezőtől csak egy 2-3 A4-es oldalnyi szöveget a kezébe kap azzal a utasítással, hogy te vagy a szemüveges ember majd a képen, és nagyon szerelmes vagy az előtted álló nőbe, és hajrá! Tehát, hogy talán akkora dömping van a filmekben, és akkora dömping a munkában, hogy lehetséges, hogy tényleg nagyon leterheltek a színészeink.
Persze, hogyha összehasonlítjuk a hőskorral, amikor egy filmet, azt mit tudom én, 3 hétig csináltak az alkotók, és a színésznek volt lehetősége arra, hogy egy ilyen nagy vásznon, nem is egy ilyen kis képernyőn, amire most folyik a szinkron, egy hatalmas vásznon jobban látta a színésznek az arcát, és észrevehette, hogy a szája szögletében egy kis mosoly húzódik, mert abban a pillanatban, hogy az a mosoly húzódik a száján, már máshogyan szólt a hang, már máshogyan beszélt. Erre ma már nincs lehetőség, hiszen hány csatornán mennek a filmek, amelyeket szinkronizálnak? Nincs rá idő. Nem tudja, arra a színésznek sincs ideje, meg a szövegíró dramaturgnak se, hát a rendezőnek még inkább nem, hogy mindent észrevegyen ebben az iszonyatos tempóban, és iszonyatos a tempó. Tehát egyik napról a másikra kell megcsinálni egy filmet. És valamikor, hát ugye ez egy elkényeztetett, csodálatos állapot volt, hogy voltak a szinkronvadászok, a szinkronasszisztensek, akik azért ültek a műteremben, hogy mindenre figyeljenek, a legapróbb dolgokra. Hát ma erre egyszerűen képtelenség erre figyelni, meg valakit odaültetni. Itt sajnos a felgyorsult világ ugye nem ad lehetőséget arról, hogy ilyen kézműves módon készüljenek a szinkronok, mint annak idején, amikor azt mondták, hogy a magyar szinkron világhírű. Az volt, tényleg, mert a legkisebb megszólalásra színészt kellett, színészt hívtak. Tehát ott minden a helyén volt. Erre ma nincs lehetőség.
Esetleg tudna választani a korábbi szinkron szerepeiből, hogy melyik állt az ön szívéhez a legközelebb, melyik volt a kedvence? Ugye már a felvezetőben említettem ugye Miss Ellie-nek a szerepét a Dallasból, de hát rengeteg más szerepe is volt. Tudom, hogy nagyon nehéz választani, de hogyha most így egy kicsit elgondolkodunk, akkor melyik lehetett, amelyik a legközelebb állt?
Az a helyzet, hogy ez alatt a 60 év alatt, ami ugye jövőre esedékes remélhetőleg, az alatt én több száz filmet csináltam, amik közül rengeteg, de rengeteg volt kedvencem. Úgyhogy hát egy-kettőt emelek ki, és hogy meg ne bántsam a többit, amit tényleg nagyon-nagyon szerettem, hogy például hát a Rokko és Fivérei, hát az verhetetlen, szóval az oly módon készült, hogy azt örök életemben azt tartottam mindig a legnek, ugye az Annie Girardot, és utána követték a nagyon sok Annie Girardot film, aminek a szinkronját mindig én csináltam. Aztán például nagyon szerettem Daniel Darieux-t, például a Tisztes úri házban. Aztán például a Mexikó rózsája, hát nem tudom, hogy erre a filmre ki emlékszik, de ez akkor nagyon nagy siker volt, és a Dolores del Rio volt a főszereplője, és azt csináltam. Aztán, amit szintén nagyon-nagyon szerettem, az a Emlékezz a szeretetre című film volt, és a Joan Woodward volt a főszereplő, az egy nagyon-nagyon szép film volt. Aztán Lily Palmert csináltam, akkor hát felsorolhatatlan, tényleg felsorolhatatlan, hogy milyen színészeket és milyen filmeket csináltam. És hát ugye itt a Dallas, ami még mindig megy a televízióban. És
hát mondhatni, visszatér a Dallas igazából.
És hát meg kell, hogy mondjam, hogy eleinte én nem voltam oda a Barbara Bergedeszér a Ellie-ért, mert eleinte csak jó volt, és nem csinált különösebben semmit, de aztán egyre jobban közeledtünk egymáshoz, és a végén nagyon-nagyon megszerettük egymást, mert nagyon érdekes és fantasztikus színésznő az Ellie figurája. Tényleg kitűnő. Nem beszélve arról, hogy az a remény, hogy azért mentünk, hát egy újságíró szervezett egy olyan utazást, amely a South Fork Ranch-re ment volna, ugye Dallasba, és arról volt, hogy találkozunk a színészekkel, akiket szinkronizáltunk.
Ez elképesztő élmény lehetett volna.
Hát sajnos az elmaradt, de valóban kint voltunk 10 napig a South Fork Ranch-en, és az is egy fantasztikus élmény volt, hiszen tényleg úgy jártunk abban az épületben, abban a ranchi házban, azon a farmon, mintha természetes otthonunk lett volna. Hát 6 éven keresztül csináltuk a filmet, de úgy, hogy egyszerre ment a magyar színészek, akik szinkronizálták, csodálatos, drága színészek, Szerencsi Évike, Kránic Lajos, Gera Zoltán, szóval sorolhatnám, akik már nincsenek itt, hogy tényleg úgy éltünk, hogy mint egy nagy család. Hogyha az egyik elment nyaralni, akkor mindenkinek el kellett mennie nyaralni, szóval nem volt, hogy másod dialógra a többi fölmondja a szöveget, nem, az egy ilyen szoros, nagyon szoros kapcsolat volt a magyar színészek között is, a rendező, Hazai György, hát tényleg fantasztikus volt, és ez 6 évig ment így. Úgyhogy mikor mi kimentünk Dallasba 91-ben, azt hiszem, akkor ezt teljesen otthonosan mozogtunk azon a farmon. Úgyhogy ez nagyon izgalmas. Ez az egyetlen szomorúságunk volt, és ez tényleg szomorúság volt, hogy nem tudtunk találkozni az eredendő színészekkel.
Beszéltünk már arról, hogy ugye a mai felgyorsult világunkban sajnos a szinkronnak az elkészítése is, hát talán egy pörgősebb, kicsit, nem azt mondom, hogy lélekvesztett folyamat, de hát nyilván egy sokkal jobb rohanásban kell elkészíteni ebbe az elképesztő tartalom dömpingben, és ugye azt nem lehet megcsinálni, hogy a megszokott magyar hang ne a hozzátartozó karaktert szinkronizálja. Ön, amikor még ez egy más közegben működött, akkor hogyan készült egy szerepre? Említette, hogy akár 3 hét is rendelkezésre állhatott egy szinkronnak a megcsinálására. Hogyan történt a felkészülés ezekre a munkákra?
Hát akkor az olyan furcsa dolog volt, hogy illetve ma már furcsának tűnik, de minden este a másnapi szöveget kihozták a házhoz. Tehát volt egy lehetőség arra, hogy az ember átnézze, átolvassa, mondjuk éjszaka a szöveget, és ne ismeretlenül szövegtudás nélkül, illetve szövegtudás, hát a szöveg ismerete nélkül lépjen be valaki a műterembe, tehát pláne egy folyamatban lévő filmnél már ugye ismerte a figurát, megismerte a történetet, amit csinálta, az úgy elmenni és belépni egy műterembe, hogy valamennyire fölkészültem rá, ugye ezt megtanulni nem lehet, mert ott kell azt csinálni, amit az ember lát, tehát ott nincs az, hogy én előre megtanulom a szöveget, aztán majd rámondom. Nem, hát ez a pillanatnak a műve, hogy a színész, a vásznon lévő színész mit játszik, nekem azt kell játszani, tehát előre nem lehetett arra felkészülni. Viszont arra igen, hogy ismertem a szöveget, tehát nem volt az, hogy úristen, a kezembe azt mondják, hogy 326. tekercs, és akkor én kezembe veszem a szöveget, és akkor teljesen ismeretlenül kezdem el ottan böngészni, meg olvasni. Ezt nem lehetett. Nem beszélve arról, hogy Az ember ismerte a magyar partnerét is már, mondjuk egy folyamatban lévő filmnél, megismerte a vásznon lévő partnerét is már. Tehát az csodálatos lehetőséget adott arra, hogy együtt lélegezzünk. Tehát a partneremmel és a vásznon lévő partnerrel. Ez is egy fantasztikus dolog volt. Hát most van úgy, hogy bemegyünk a műterembe, és nincs ott a partner, mert éppen nem ér rá, viszont másoddialógra én rámondom a szöveget, aztán majd ő szintén másoddialógra. Hát akkor ez nem volt, hát ott álltunk egymás mellett, és éltük a filmet.
Nyilván ez sokkal többet hozzáadott a játékhoz.
Hát hogyne. És még az is nagyon sok esetben megtörtént, hogy a film alatt, szinte, hogyha egy ilyen romantikus filmet csinált az ember, hogy a partnerében érezte a partnerek között, létrejött egy ilyen időleges szerelmi kapcsolat, hogy úgy éreztünk mi is, mint a vásznon lévő. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt. Hát ma sajnos erre nincsen lehetőség, hogy úgy éljenek egymás mellett a színészek, a szinkronizáló színészek, hogy annyira együtt lélegeznek. Úgyhogy ez egy egészen nagyon érdekes, nagyon szép világ volt. Akkor tanultak a színészek meg igazán szinkronizálni. Hát a dramaturgok is, a rendezők is, szóval ez egy ilyen nagyon nagy közös játék volt akkor. Most is az. Nem minden filmnél van az, hogy bemegy az ember és fölveszi a, mit tudom én, hányadik tekercset és mondja, mert van nagyobb filmeknél, tehát a sorozatoknál teljesen elképzelhető, hogy bemegy, fölveszi a szöveget és mondja, mert már akkor már régóta ismeri a figuráját, úgyhogy már van valami rutin kettőjük között a most már nem vásznon, ugye, hanem képernyő között lévő figurán és önmagán. Szóval más a helyzet valóban.
Kezdjük tehát azzal, hogy idén novemberben 85 éves a magyar szinkron. Péler András a jeles évfordulók kapcsán a szakma első lépéseiről, illetve a második világháború utáni időkről, valamint a rendszerváltás utáni új hullámról is kérdezte vendégeit a Nagy Totálban. Először Dalos Szilvia színésznőt, az egyik első szinkronhangot, aki a 60-as évek óta szinkronizál.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.